A rövidség kedvéért a protokoll nem mondom el, szeretettel köszöntök mindenkit. Most már megjelentünk, hogy kérdő a literáti tanár úr tényleg szigorú. De parancsolj minden mindenkit, ha eljön az ideje. Tisztelt hallgatóság, aki jelentős könyvet akar méltatni, többszörösen nehéz helyzetben van, és sokszorosan, hogyha Kalasz László alapvető homeretikai könyvét, a gyülekezeti igehirdetés elméletét szeretné méltatni. Ebben a könyvében ugyanis Kalasz László egy igen jelentőség teljes megállapítást tesz, és ezt ki is fejt a könyvének végén, azt mondja, a Francis nem csak logikai és stilisztikai, hanem erkölcsi hiba is. Márpedig a mű megjelentetésének a 105. évfordulóján alig kerülhet el, nem is fogom tudni elkerülni, hogy fázisokat mondja. Kérem előre a felmentést, mind a stilisztikai, logikai és fázis erkölcsi hibák alól. Mindjárt néhány fázist hasonlója. Miért nem olvasunk nagy könyveket? A felelet az, azért, mert nagy könyveket olvasunk. Az akadémiai és tudományos hírek örökké visszatérő panasza lesz, főleg a szellemtudományok terén, hogy a nagy összefoglaló munkák, főleg, hogy ezeknek a munkáknak van történeti kitekintése, és ez a történeti kitekintés legalábbis Hegel óta a kötelező szabvány minden tudományos munkában. Ha van ilyen, akkor az az olvasó számára sokszor kielégítő és megnyugtató forrásul szolgál, és eltereli a tájékozódót a szerző által hivatkozott munkák alaposan megismerésétől. Mondok példát, ha tehát például a politika történeti klasszikus egy nagy munkát olvasunk, amely összefoglal, összegez, ételez, könnyen jutunk oda, hogy például az állam elmélet tekintetében elolvasunk egy 20. századi klasszikust, de kapott már nem olvasunk el, hiszen ez a nagy könyv nagyon szépen 10-20 oldalon összefoglalja számunkra, hogy mit is mondott Platon, hogyan értekezett a filozófiájában, például az államról. Miért nem olvasunk nagy könyveket? Nem nagy könyveket olvasunk. Alistair MacIntyre, a 20. század egyik legnagyobb filozófus, a filozófia története ezt a feszültséget háromféle tudás köré rendezi el, ismerjük a summázó tudást, a középkor nagy összefoglaló munkái summák voltak, ismerjük az újkor nagy törekvéseit, ez az úgynevezett enciklopédikus tudás volt, és Nietzsche óta legalábbis tudunk genealogikus tudásról is. Ezeknek a küzdelme, feszültsége veti föl újra meg újra ezt a panaszt, mondom, tehát a fázist, azért nem olvasunk nagy könyveket, mert nagy könyveket olvasunk. Remélem, majd a eladások végén sikerül a hallgatóságot meggyőzni arról, hogy azért ravasználsz a nagy könyvét is értelmes elolvasni, és elolvasnod majd utána, az összes többi nagy könyvet is elolvassa, nagy szerzőt is, akikre ravasználszól hivatkozik. A másik frázis ravasz munkája kapcsán, hogy olvasókönyv. Azért hozom ezt ide, mert ennek valamiképpen egy diákkori megsejtése vezetett el engem és néhány teológus hallgató társamat ahhoz, hogy Ravasz munkáját elolvassuk. Nem mondom, hogy az 1970-es évek végén tilalmas volt olvasni a gyülekezet igényét és elmélet a című munkát, ha lementünk a könyvtárba, kiadták azt nekünk, de nem volt tankönyv. Helyette rövid kivonatokat olvastunk, és egy idősebb lelkipásztor jelzése után, amikor panaszkodtunk neki, hogy elég silányak a mi homeretika történeti, homeretikai kurzusaink, azt találta nekünk súgni, hogy az, amit a kezünkbe tartunk, néhány tucat oldalannyi stencilű papíron, az tulajdonképpen Kalasz László homeretikájának a kivonata. Olvassuk el a művet. Így aztán lementünk ezt a látaidőnknek, kivettük a könyvet, és megmondom őszintén, nekem azóta minden nyári olvasmányom a László atletikája. Többször végigolvastam már, és minden nyáron egy-egy hosszabb fejezetét, részét elolvasom, és minél többet predikáltam, meg fogok remélem predikálni, annál több bennem a szorongás, hiszen pontos és tiszta megállapításai minden gyakorló igényedet elé tartanak, olvasó könyv. A harmadik frázis így hangzik, félmű, de nem fél munka. Ha értik a hallgatók a megkülönböztetést, félmű, de nem fél munka. Hallottuk, 1911 és 15 között írta meg magát ezt a művet, önéletrajzában is jelzi ezt, és professzor úrtól hallottuk, hogy ennek kezdő tanárságától kezdve voltak előkészületei. Nem biztos, hogy erre készült, de az előkészületek erre engednek. Tulajdonképpen a gyülekezeti igehirdetés műfajáról szóló munkának a fele született meg, az elmélete, a gyakorlati része nem született meg, az még hiányzik, de tudjuk be a kornak, 1914-ben fejezi be, 15 tavaszán írja hozzá az előszó, 14-ben készült munka, kiadta a lektoroknak, leírja az önéletrajzában, jelezték, hogy rendben van a dolog, illetve néhányan tiltakoztak, hogy sikros megjegyzéseitnél húzza ki a neveket, és aztán jelzés lábjegyzetben, hogy minden rossz példát valami ige hirdetésből vett, csak hát tapintatból nem nevezi meg a szerzőket, filozófusokkal kinyolozzák, hogy mely magyar predikációból, de borzasztó idézetei, példáulzás képpen, de nem tudta ezt a munkát folytatni, hiszen 1914-ben kitört az első világháború, másmilyenné lett a világ. Azt mondhatjuk tehát, hogy a gyülekezeti igehirdetés gyakorlatát maga a gyakorlat írta meg, a prédikálás, Ravaszé is. Ha valaki összehasonlítja Ravasz László, század előtt mondott, pompás, ragyogó igehirdetéseit, Makla és Ángor szavával szólva az orgonazúgást, a leányfalui magányában írt családi ágyban szánt meditációi, akkor csak csodálkozhat, hogy volt képes Ravasz László fiatal korában egy négy maruháros, 70 regiszteres orgonál tudiban játszani, és hogy volt képes ugyanazt egy kis csendes harmadóban is eljátszani. Ez az a gyakorlat, amit az elméletben megír. Itt tehát megismétlem, a könyv félmű, de nem fél munka. Különösen a harmadik, negyedik főrésze maradandó, megállapításai, retorikai, homiletikai, esztétikai, esztétikafilozófiai megállapításai nem csak maga korában, és nem csak magán maradandóan érvényesek. De valójában az egész munka szerkezete érvényes, mert csodálkozunk, hogy Ravasz László biblika teológiai megalapozottságban ügyét, utána egy történeti rész hoz, és utána tér rá végül is az elméletre. Egy fontos momentumot szeretném kiemelni, Ravasz László egyik kulcsfogalma az alkalom, és szépen tisztelt a számunkra, ezért ez a cím, hogy a gyülekezet igehirdetés elmélete, az igehirdetés mindig alkalmi beszél, de nem úgy, ahogy tanultuk a homiletikában, van rendes igehirdetés, és meg van kazuális igehirdetés, az igehirdetés mindig alkalmi beszél, ugyanik alkalmazó beszél. Az alkalom pedig mindig maga az isteni megszólítás és megszólítása. Nem volt még ugyanezett igeteológia, Ravasz már pontosan és tisztán látta, és ő is rázolta ezt a döntött meghatározottságot, mindig az ige, az alkalom. Igehirdető teológusok is mondott, nem kell kétségbe esni, az ige az alkalom. Az ige provokálja ki üzenetével, megszólító erejével, ami tovább kell adni. A munka teológia történeti jelentősége számomra abban van, hallottuk, hogy számos homiletikai munka született abban az időben Magyarországon is, Németországról, Hollandiáról, angol nyelvterületről, Európáról, vagy az Egyesült Államokról nem is szólva, abban van a jelentősége, hogy sokkal higgadtabb, mint az a számukra nagyon ismerős, mindig mindent leváltani akaró teológizálás, ami elsősorban a német teológiát jellemzi. Jön egy teológus, és aki ő előtte meg lehet szólalni, az legalábbis értelmi borítékos volt, legalábbis Zsákutcában jött a teológiát, de most jött valaki, és most kivondja az igazságot, új korszak kezdődik, ez a reklám helye, Kravasz László rendkívül higgadt, magott, mégpedig azért, mert nem a réginek és az újnak a dinamikáját, a feszültségét érdekli, nem újat akar mondani, nem az újszerűség érdekli, hanem a maradandó, az örökké való. Ez az ő szemléleti módja. Jelentős az alkotása a magyar reformatikus retorikus esetében, és én most nem kommunikatív a történeti kitekintést szeretnék tenni, csak néhány szóban jelzem, aki Jókai regényeket olvas, láthatja, hogyan mutatja be Jókai Mór a retorikus magyar lelkipásztort. Tavasztól is tudok mondatot idézni, ennyit ő is meg fogja. Szerette bírálni nagyon a szóvirágos lelkipásztorokat, de a fiatal tavasztól származik egy temetési beszédőből ez a mondat. A közöny fekete szuroktadában hullott szivárvány tolumadár. De nem biztos, hogy ez az alkalom, és nem biztos, hogy az idéhez kívánok. Tessék Jókai regényeket olvasni, a magyar kárdonista kapott Jókai gyönyörűen bemutatja maga retorikai kozódásában. Aki kíváncsi a másik oldalra, az pedig olvassák szabad eső paródiáit, magyar református igényeket, és hát azt nem úszok meg. A pietista, a liberális, a fundamentalista, a konzervatív, népnemzeti, a nemzetnépi, a haladó és a nem haladó, mindenféle igényeltető, stílus és műfaj, tórendőket. De nekem leginkább mégis Petőfi, egyetlen egy szava tetszik a helyiség kalapácsában. Ámen. Mondta a mennyek szolgálja. És széles tenyerű vagy még erre sem ébredt fel. Ennél mélyrámatól, királltak, hát a angélikusnak nincsen. Navasz, ez az újabb jelentőség, fölhívja a figyelmet az élőbeszéd fontosságára, és érdemes munkájában azokat a részeket alaposabban is elolvasni, ahol az élőbeszédnek, közvetlenül mondott beszédnek és a nem írt beszédnek a nagy feszültségéről szól, le szokták általában írni a jobbak is, meg a kevésbé jobbak is az igeértetéseiket, és mindannyian tudjuk, hogy teljesen más dolog élő közvetlen beszédben szólni, mondjuk a közvetlenségében, meg egy leírt igeértetést olvasni. Ezt nem lehet ugyanaz, mert az élő beszédnek van egy saját dinamikája. Ő fölhívja erre a figyelmet, és az egész munkájában minden arra felé nyom és tol, hogy az igényeket is mégis élőbeszéd. Élőbeszéd, eleven beszéd, alkalom, egyszerűsége, páratlansága van. Hanem megismételhetetlensége van. Ha valamit megtanít a Kravasz László, nem gyakorol magas szinten, én életemben ugyanazt az igényeket is még egyszer nem mondtam el. Ettől persze még lehet, hogy ugyanazt mondtam, de ugyanazt még egyszer elmondani, hogy Kravasz Lászlónál tilos megcélő beszéd, az alkalom komplexitása, ezt nem legyen. De Kravasz László, mint író is kitűnő, és igen, érdekesség lejjebb formában is élvezzük, mint a mai napi. Ez azért fontos, mert a 20. század, 21. századra egy nagy dilemmába jutottunk, és a mai lelkipásztoros nemzedékeket számos kitélet vagy előkének súlytja ebben a tekintetben, hogy fokozatosan rövidítjük az ige hirdetés időtartalmát, tekintettel a hallgatóságra, a hallgatóság befogadó képességére, a hallgatóság megterhelhetségére, tavasz megjegyzett helyet kérje a lelkipásztorokat, ne tessék lebecsülni. ami református igyelmatok hallgató népünket. Többet megértenek ők, mint amit egy lelkipásztor feltételezik. Nem butázik, nem fáradtik. Ráadásul, ha megnézzük a mai kort, akkor azt mondjuk, hogy nem a beszéltő fáradtak az emberek, hanem a bizonyítástól. Az a volt az, az élő beszéd jelentőségére fölhívta a 20. század elején a figyelme, pedig akkor éppen csak kezdődött a mozi, rádió se volt, nem beszélünk a televízióról, az internetről és a többiről. Igen, jelentős mértékben kihozunk bennünket, tessék nyugodtan 25 percet végigállni. Van még 2 perce van, felismerhetem. Szóval a professzor úr azt mondta, hogy Ravasz László igényítés elmélete az egyház építő funkciójához tartozik. A rendszeres teológia szokta leírni, hogy az egyháznak milyen funkciók vannak, ez is legjelentősebb az építő funkció. Mégis Ravasz rámutat, az igényítésnek legalább ugyanennyi funkció köze van az alapító funkcióhoz. Az ige hirdetés, élő ige alapítja az egyházat, megnézzük ezt, kreatúra verbitei, az egyház, az Isten igényének a teremtése. Ezért egy ilyen jelentős, hosszú, alapos, tudományos igényű munka végén igencsak csodálkozunk, hogy ez az utolsó szó, Ravasz homeretikájában, misztériumában. Ez egy alázatos megjegyzés, az építésnek megvan a technikája, megvan a módszertana, mai szóval a skillje, megtanulható, elsajátítható, gyakorolható, gyakorlatban vihető. Ez az építő funkció. Az alapító funkció, az igen alapítja az egyházat, az mindig misztériumban. Tehát, visszatérve a kezdetre, azt mondja Ravasz László, a frázis nem csak logikai és stilisztikai, hanem erkölcsi tuda is, kérem, tessék felmenteni engem. Még egy megjegyzést hozzáfűz, azért, mert a frázis a fazoktrópus, vagy tettetett figura. Ez egy retorikai megjegyzés, de valójában a hatás felől vizsgálja az igényérdető munka célját, illetve a cél lehetséges ellépését. Péterhánti tanár úr azt mondta, hogy rúgó sok volt, még 15 percben is. Nem tudom, hogy hányat rúgtam, de azt kívánom a hallgatóságnak, hogy olvassák ne csak egyszer, sokszor ezt a művet, és akkor sok gólt fognak rúgni 15 perc alatt is, 15 perc alatt is, mindig is. Érdemes attól tanulni beszélni, aki tudott beszélni, érdemes attól tanulni prédikálni, aki tudott prédikálni. Köszönöm.